Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket ez esztendő bőjtfő vasárnapján, azzal az igével, amit írva találunk a 84. Zsoltár 12. versének második felében és a 13. versben. Istennek szent igéjét a 84. Zsoltárból, a 12. és 13. versekből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Eddig Istennek írom. Krisztusban szeretett testvéreim, a mi korunknak van egy varázsszava, és ennek különböző jelző szerkezetei itt vannak velünk, és ez a szó pedig, hogy alternatív. Létezik alternatív gyógyászat, alternatív étkezés, alternatív program, alternatív életmód. Divat lett ebből a jelző szerkezetből, és sokan így is élik meg, bőjtöt, mint alternatív időt és lehetőséget, hiszen a modern hajszolt létmódba beleillik az, hogy az ember valami külső kereteknek engedelmeskedve változtasson az életmódján ideig, óráig. Nemrég olvastam két református lelkésznek a gondolatváltását, a bőjt kapcsán nagyon érdekes és tanulságos volt, a 40 napos bőjttel számolgattak, hogy miként is jönne ez ki, hogyha már tényleg a bőjt az 40 nap, úgy, ahogy hallottuk a Máté írása szerinti evangéliumból, hogy Jézus 40 napig bőjtölt a pusztában. Nagyon érdekes volt, visszamentek egészen a középkori egyházi gyakorlatig, aztán számolgattak, hogy valamilyen módon kijöjjön ez az idő, hiszen valószínűleg, ami megváltó Úr Jézus Krisztusunk nem tartott szünnapokat, úgynevezett kis húsvétokat a bőjti időben, hanem az a 40 nap az egymást követően tényleg 40 napos bőjt volt. Erre az isteni igére, illetve a krisztusi mintára figyelve, hallgassuk testvéreim azt az üzenetet, amely ebben a gyönyörű Zsoltárban benne van, és amelyet ma hallottunk az igéből. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek, az új fordítás szerint, akik fethetetlenül élnek. Seregek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Kettős üzenet van testvéreim ebben az igében, amelyet szeretnék ma megosztani veletek. Bőjt első vasárnapján, vagy ahogy a régi reformátusok nevezték, bőjt fő vasárnapján. És az első üzenet, hogy Isten a forrása minden áldásnak. A második pedig, hogy az a boldog ember, akiben ez az első kijelentés tudatosul. Az egész 84. Zsoltár, érdemes végigolvasni, egy gyönyörűséges himnusz, egy csodálatos vallomás az Istenről és az emberről, pontosabban az embernek a boldogság lehetőségéről, amely kettős jelenlétben csúcsosodik ki, akkor igazán boldog az ember, vallja a zsoltáros, amikor az Isten közelében van, és ennek a közelségnek a tudatára is eljutott. Mert az ember számára az Isten közelsége a csúcsidő, az áldott idő, a szentségnek az állapota. 11. versben így olvasuk, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másod. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy nem lakni a gonoszok sírjában. Ismerik az Új Szövetségből az ékes kapu koldusának a történetét, talán vannak, akik még emlékeznek rá, aki ott ül a jeruzsálemi templomnak a kapujában is kéreget. A koldusok ültek ott, testvéreim, a templom küszöbén. És azt mondja a zsoltáros, hogy az Isten közelében jobb koldusnak lenni. Koldusként élni, mert a lét magasabb rendű, mint a gonoszokkal lakni bárhol. Inkább kívánom egy napig lenni legalább veled. Mert az az áldott idő. Az az időnek a csúcsa. Az a minősége. A koldus állapot nagyobb áldás az Istenben hívő ember számára, az Isten tornácának küszöbén, a templom közelségében, még akkor is, hogyha fáradtan jön el az ember, még akkor is, ha nagyon sokszor testben van itt, mert a gondolatai valahol máshol járnak, akkor is áldottabb ez az állapot, mintha ezt az időt az Istentől távol tölteni az ember. Mert az Isten a forrása minden áldásnak, s a vele töltött, vagy a benne töltött idő a legnagyobb áldása az életnek. Ez az első és nagyon fontos üzenet, testvéreim, vigyétek magatokkal, az Istennel töltött idő a legnagyobb áldás az ember életében. Még akkor is, hogyha az ember nincs egészen kész erre az időre, nem tud lelkileg úgy ráhangolódni az Istennel való együttlétre, a közösségre. Talán sok mindent hozott a hétköznapokból, de mégis az ő vele eltöltött idő az életnek a leggyönyörűbb ideje. Mert áldássá vál, hat és válik az ember életében, amikor az Isten jelenlétében van. Jézus kimegy a pusztába, tudatosan vállalja a kivonulást, a kitaszítottságot, hogy csak az ő mennyei atya legyen az életében. Mi az ő bőtje? Azt olvassuk, hogy kiment a pusztában 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, és hát amikor megéhezett és megszomjazott, akkor odajött hozzá a sátán, és hát megkísértette úgy, ahogy ezt hallottuk. Jézus számára a bőj, testvéreim, nem 40 nap volt, 40 nap étel megvonás, hanem az ő bőtje a pusztában való lét. Így mondja az egyik középkori írás magyarázó. Az ő bőtje az volt, hogy kimert menni a pusztába, ott hagyta a civilizált világot, mert már az ókorban is a városok jelentették a civilizációt, a kulturális közeget, és Jézus azt választja, hogy kimegy, ott hagyja az egész kultúrlétet, és átadja magát a kiszolgáltatottságnak. Hiszen a pusztában lenni, a sivatagban lenni, azt jelenti, hogy nappal tűz a forróság, éjszaka hideg van. Ki van szolgáltatva az ember a természet erejének, a szomjúságnak, a kígyóknak, éjszaka a vadállatoknak. Ott van kint, és nincs akire számítani, csak egyedül a mennyei atyára. A bőjt Jézus gyakorlatában azt jelenti, hogy feladta a civilizációs kényelmet. Azért, hogy csak Istenre hagyatkozzon 40 napon keresztül. És semmi másra. Nem részleges kilépés volt az ő bőjtje is, nem csupán, ahogy mondtam, étel és ital megvonás, hanem a gonosz jelenlétének a valóságos átélése, amit megél Jézus ebben a bőjben, hiszen oda megy a gonosz, és megkísérti őt, és nem is akárhogyan kísérti meg, és ebben rá van hagyatkozva egyedül a mennyei atyára, és a kijelentett isteni igazságra. A negyedik századtól létezett a keleti kereszténységben az úgynevezett sivatagi atyáknak a mozgalma, amikor megindul egy szerzetes mozgalom a mai Törökország Antiókia területén, és Egyiptomban, Észak-Egyiptomban, ahol ma is a kopt keresztények ott vannak, akik kimennek pontosan ezt a Jézusi mintát választva, kimennek a sivatagba, hogy átéljék a gonosznak a jelenlétét. És pontosan azért erősödik fel ez az úgynevezett antiókiai atyáknak a mozgalma, mert ezt a létet tudatosan választják, hogy átéljék a gonosz jelen valóságát, és azt, hogy ezt a gonoszt Jézus Krisztus hogyan győzi le láthatóan az ő életükben, mert ők kimennek oda, hogy megkísértessenek. Tudják azt nagyon jól, hogy az ő életük önmagában képtelen megtartani önmagukat. Rá vannak szólva Krisztus kegyelmére, és amikor átélik a kísértésnek a valóságát, nem a szenvedés, nem a testi szenvedés, meg azt, hogy megvonják maguktól az élet dolgait az egyikről, úgynevezett Szent Antalról, egyiptomi Szent Antalról van szó, feljegyezték, hogy mikor kívül egy gazdag kereskedő ember volt, hasonlóan egy kicsit Assisi Ferenchez, eladta mindenét, szétosztotta a szegények között, kiment oda, és naponta egyszerre vett kenyeret és vizet, ilyen komolyan vette a bőjtöt. Mert át akarta élni, és kereste azokat a helyeket, így mondják, ahogy, vagy itt tartja az egykori legenda és feljegyzés, ahol valósan találkozhatott a gonosszal. És ebben a teljes kiszolgáltatottságban, amikor önmagára sem számíthatott már az ember, élte át a Krisztus szabadító kegyelmét és szeretetét, őróla maradt fenn, hogy mikor jött a gonosz, illetve jöttek a kísértő gonosz lelkek, egyetlen fegyvert, egy keresztet tartott fel. Salvador Dalinak van egy nagyon híres festménye, a Szent Antal megkísértése, döbbenetes, négy ilyen apokaliptikus ló jön, és ő egyedül ott áll, ez a kiszolgáltatott ember, egy féltérdre ereszkedve, egy keresztet tart a magasba. Ez az egyetlen, ami van az ember életében. Nincs biztonság. Nincs külső keret. Rá van hagyva az ember Krisztus megmentő kegyelmére. Ha van értelme Krisztusért és Krisztusban cselekedni, épp az a bizonyosság, hogy ki a forrás, hogy ő az élet ura, az áldás forrása az ember életében. És így bőjtölni, testvéreim, Krisztussal és Krisztusért vállalni azt, hogy a cél, az emberi élet célja, hogy minél tökéletesebben átélje már ebben az életben a Krisztusban való szabadulásnak a gyönyörűségét. Nem csak megfosztatás, önmegtartóztatás, hanem az élet teljességének a közelítése, mert az ember akkor átéli, hogy mit jelent Istenre hagyatkozva megtapasztalni az önmagán kívül lévő erőt, az Isten szabadítását. Testvéreim, az igazi bőjt az Istentől való függésnek a vállalása. Aki bátor arra, hogy létét, egzisztenciáját ebben a világban, munkahelyét, családját, gyermekeit, jövendőjét, unokáit oda tegye úgy az Isten kezébe, hogy egyedül csak Istentől függjön, azt tart igazi bőjt. Azt tapasztalja meg, hogy mit jelent Isten hatalma és ereje. Testvéreim, legyen ez az idő, ez az előttünk álló 6 hét a feltámadás készülődésében, és ebben minden vasárnap ilyen Istentől függő idő a ti életetekben. És éljétek át annak gyönyörűségét, hogy az Isten házában, ahogy mondtam kezdetben, még egy kultus lét is gyönyörűbb, egy vasárnapi alkalom gyönyörűbb, mint bárhol ellenni, de házon kívül és az Isten nélkül. Aki vágyja és átéli ennek szépségét, az igazán böjtöl. Mert nem vonja meg a jót azoktól, akik fedhetetlenül élnek. És nem csak a böjt idejében nem, hanem egész életben nem vonja meg Isten a jót azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Boldog ember az, aki bízik benned. Boldog ember az, akiben tudatosul az Istenre való ráhagyatkozásnak ez a gyönyörűsége. Isten nem alternatív életmódot kíván a bőjtben sem, Krisztus követésében sem, hanem örök viszonyulást ahhoz, aki ő maga, aki minden mindenekben. Az Ószövetségben erre vonatkozóan a Mózes törvényeiben találunk szabályozásokat. És ez azt jelentette, hogy az élet nagyon sok területén, pontosabban minden területén az Istenhez való viszonyulás szabta meg az embereknek az életét, a gondolkodását, a társadalmi mozgást. Ismerjük a Mózes törvényéből az úgynevezett szombat év törvényét, minden 7. évben el kellett engedni a tartozást. Mindenki úgy adott pénzt a másiknak, hogy tudta, 7 év múlva bármennyi is van ebből, azt a tartozást el kell engedni. Minden 7. évben fel kellett szabadítani a rabszolgákat. És el kellett bocsájtani, nem csak jogilag felszabadítani, szabaddá tenni, felpakolni őket és elbocsájtani. Hogy legyenek szabad emberek. Volt a nagy engesztelésnek az éve, a 7x7. esztendő, amikor a föld, a birtok visszaszállt az eredeti tulajdonosára. Bárki és bárhogyan vette meg azt, a honfoglaláskori állapot szállt vissza. Mert ott volt az Isten törvény, enyém a föld, és ti csak jövevények vagytok rajta. Gondoljatok bele, testvéreim, ha ma a mi társadalmunkat ezek az Isten törvények uralnák, hogy nem lehetne úgy berendezkedni más vagyonának az elvételére, hogy az tulajdonjogot is jelent egyben, hanem kötelező lenne visszaadni. Értitek, mit jelent az, hogy Istenhez viszonyul az élet? És ma hiányzik ez a törvény, a törvénynek ez a fajta ereje, és más lett az embereknek a viszonyulása. Boldog ember az, aki bízik benned. A bibliai világban megfogható volt az Istenhez való viszony. 18. század második felében, Zürichben élt egy különleges prédikátor, református lelkész volt, Johann Caspar Lavater, aki egy radikális keresztény létmódot választott önmaga számára, nem csak hirdette az Isten igazságot, hanem ezt következetesen vállalta a korabeli tanáccsal szemben, a helytartóval szemben, és később a bevonuló francia seregekkel szemben is, egy részek francia katona golyója sebezte meg, és ebbe halt aztán bele 1801-ben. Ez az ember olyan radikálisan választotta a Biblia szerinti Isten követést, hogy amikor 28 évesen meghalt az egyik barátja, ő nagyon komolyan imádkozott annak a barátjának a feltámadásáért. Térdre esett is minden nap. mert azt vallotta, és ezt írja le az ő írásaiban, amik hátra maradtak, hogy az Isten jelenléte kitapintható. Így mondja, hogy megízlelhető az Isten, megszagolható az Isten. Az emberen, az ember arcon. Ő ezt a megízlelhető, megtapintható Istent látta, és élte meg, és élte rá arra a világra. A megtapasztalható Istent. Nem misztikus volt ő, hanem egy radikális keresztény életet élt, kompromisszummentesen. Mert boldog ember az, aki bízik benned, mondja a Zsoltáros. Ez a valóság, hogy Krisztus hatalom, ezt megélni testvéreim, ez az igazi bőjt. Vigyétek magatokkal ezt az üzenetet, amit ma Isten hagyott. Minden áldás forrása Isten. És boldog ember az, akiben tudatosul, hogy minden áldás forrása Isten. Még a ti életetekben is. Amen. Adj nekünk igazi bőjtöt, megváltó Urunk, hogy megismerjük, minden áldás forrása Te vagy, és ebben a felismerésben Tégy boldoggá bennünket, létünket biztonságossá, tudván azt, hogy nem vonja meg a jót azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Ismerjük azt a világot, amiben élünk, de Istenünk, Te még jobban ismered ezt a világot. Mi ismerjük és áldozatává válunk sokszor ennek a világnak, Te pedig egyszülött fiadban legyőzted a világot, és annak fejedelmét, és egy új életet adtál, az örök élet reménységét és gyönyörűségét kínálod azoknak, akik veled együtt eltemettetnek a régi életben, és feltámadnak az újra a te kegyelmedből. Már ezen a földön megtapasztalják az isteni élet és gyönyörűség édes ízét. Bizonyosságot nyernek afelől, hogy minden múlandó a világban, egyedül te vagy örökkévaló, Szent Isten, aki fölemelsz bennünket, hogyha mi vállalni merünk téged, te sokszorosan vállalsz minket, és hordozol kegyelmesen, hétköznapjainkban és ünnepnapjainkban. Engedj magunkba szállni, előtted állni, és vágyni annak gyönyörűségét, amit ma hallottunk üzenetként. Jobb egy nap a te házadban, mint ezer nap a gonoszokkal máshol. Szegénységben, elesettségben, magányunkban is jobb egy nap te veled. Áldott légy azért, hogy ilyen napokat teremtesz, készítesz, és megáldod. Imádkozunk azokért, akik magányosak, akik szenvednek a gonosz jelen valóságától, valóságosan testükben és lelkükben. Légy velük. Adj nekik erős hitet hívni téged a nyomorúság idején. Imádkozunk családjainkért, gyermekeinkért, hogy a jelentés a jövőt szülők, nagyszülők legyenek bátrak letenni isteni kezedbe, és elvenni onnan bizonyossággal mindazt, amit te nekünk adsz. Szentelj meg minket, és add, hogy a te fiad megtöretett teste és kiontatott vérének jegyeiben újjászülethessünk. A régi, a reménytelen élet haljon meg a bűnökkel együtt, s támadjon fel az új, abból az áldozatból, amelyet ma megterített asztalodban újra megmutatsz nekünk. Fogadd el azt is, amit csöndben eléd teszünk. Légy velünk. Hallgass meg minket. Amen.